Imádkozzunk, testvéreim! Istenünk, köszönjük azt, hogy a Te jelenlétedben jöhettünk. Hálásak vagyunk azért, hogy hatalmas Isten vagy, a mennyben lakozol, de letekintesz az emberekre, minden emberre, szeretettel, irgalommal hajolsz le hozzánk. Köszönjük, hogy az életünket formálni akarod, változtatni akarsz bennünket. Bocsáss meg, Uram, hogy sokszor nem vettük ezt figyelembe, vagy nem igényeltük, nem akartuk engedni a Te munkádat az életünkben. Imádkozunk, Urunk, hogy most munkálkodjál minnyájunk életébe. Te látod, hogy hogy állunk lelkileg. Kérünk, Urunk, hogy ahhoz képest, ahhoz mérten szólíts meg bennünket, és vezess bennünket többre a lelki életben, mélyebben a hit életben. Kérünk, Istenünk, hogy áldjál meg minden szolgálatot, minden éneket, bizonyságtevést. Kérünk, hogy munkálkodj minnyájunknak az életébe, fiad érdemébe a Jézusért. Amen. Kedves testvéreim, a Filippi beliekhez írott levél első részéből. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelének első részéből, a 27-től 30-ig terjedő verseket, az utolsó verseket az első részből fogjuk olvasni. Csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viseljétek magatokat, hogy akár oda menvén és látván titeket, akár távol lévén azt halljam dolgaitok felől, hogy megállotok egy lélekben, egy érzéssel viaskodván az evangélium hitéért. És meg nem félemvén semmiben az ellenségek előtt, és ami azoknak a veszedelem jele, néktek pedig az üdvösségé, és ez az Istentől van. Mert néktek adatott az a kegyelem a Krisztusért, nem csak, hogy higgyetek ő benne, hanem, hogy szenvedjetek is ő érette. Ugyanolyan tusakodásotok lévén, amilyent láttatok én nálam, és most hallotok én felőlem. Amen. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen az Isten tiszteleten, az Úr házába. Kiváltság nekünk, hogy együtt lehetünk, és az Úr közöttünk van, közel van hozzánk. Engedjük, hogy szólítson meg bennünket, engedjük, hogy formáljon bennünket, hogy irányítsa, igazgassa az életünket, lépéseinket az örökkévalóság útján, és a különféle szolgálatok által hadd tudja ezt Isten megtenni. Ő látja, ismeri, tudja, hogy milyen a lelki életünk, hol állunk a hit dolgaiban, és ő közelebbre, mélyebbre akar vezetni a hit dolgaiban, előrébb akar vinni bennünket. Hát a Jóisten tegyen így nyitottakká és készekké befogadni az Úr igéjét. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, azután Szabó István testvér fog szólni.
Verset szeretném megismételni, mert néktek adatott az a kegyelem Krisztusért, nem csak, hogy higgyetek ő benne, hanem, hogy szenvedjetek is ő érette. Mai világunkban egy olyan társadalomban élünk, hogy az emberek mindent elkövetnek, hogy mindent elkövetünk, hogy ne kelljen szenvedjünk, a fájdalmat, a lehet elkerüljük, és szinte biztos, hogy szinte nincs egy olyan háztartás, hogy legalább egy fájdalomcsillapító tabletta ne legyen ott kézügybe, de lehet, hogy itt is van, főleg a női táskában ott lapul egy fájdalom ellen, egy fogfájás, egy fejfájás ellen, hogy mikor szükség van, azonnal bekapjuk, és ideig, óráig meg van oldódva a probléma, mert egy olyan társadalomban élünk, akik elköréljük a szenvedést. Az igében viszont azt tűnik ki, hogy Krisztus kegyelme az. Az egy kegyelem, az egy kiváltság, hogyha Krisztusért szenvedhetünk. Hát én úgy nem mondhatom el, hogy nagyon nagy szenvedéseknek lettem volna kitéve azért, mert Krisztus követője voltam. Igen, voltak hátrányaim, és lehet, hogy volt, amiért lenéztek, vagy ilyen dolgok, de komoly szenvedést nem kellett, hogy elszenvedjek. De lehet, hogy itt közöttünk vannak olyanok, akik házastársokért kell, hogy vállalják a szenvedést, a nehézséget, és mi valahogy úgy vagyunk, hogy megszoktuk azt, hogy Krisztustól csak a jó dolgokat várjuk, az áldásokat úgy szeretjük átvenni, hogy Isten megáldja az életünket, hogy jó legyen dolgunk, hogy megáldja a mi kezünk munkáját, de az valahogy nem hangzik el, hogy a szenvedés is Krisztusért az külön kegyelem, és az is Isten áldása. Talán itt formálódik legjobban a jellem, és itt látszik meg az, hogy valóban mit hiszünk. És ha nem kimondottan Krisztus nevéért is szenvedünk, de biztosan közülünk nagyon sokan, és szinte lehet, hogy mindenki, hanem előbb-utóbb betegágyra kerül, ahol nehéz szenvedéseket is kell, hogy átéljünk. Lehet, hogy ez egy kórházi ágyban lesz, ahol felfigyelnek ránk, hogy mi hogy viseljük a szenvedést, milyen a mi hitünk. És nem mondom, hogy könnyű bizonságot tenni, vagy elmondani az evangéliumot, mert az se könnyű. De a legjobb evangélium, amit tudunk hirdetni, az, mikor a hívő ember a szenvedések és a nehézségek közt is megőrzi az örömét, és hálás Istennek, nem zúgolódik. Egy olyan világban élünk, hogy az emberek folytonosan zsörtölődnek, hanem ezért, hanem azért. Hogyha egy emberrel közös témát akarunk találni, és akarunk beszélgetni, csak el kell beszélgessünk, hogy milyenek az útak, vagy kezdjük el színni a politikusokat, vagy az árakról beszélünk, és azonnal is megvan a közös téma, és megy az zúgolódás, mert egy ilyen társadalomban élünk. De milyen jó lenne, hogyha mi az evangéliumhoz méltóan viselkednénk még a szenvedések közt is. Ezt a embertársaink nagyon megfigyelik. A mi életünk egy nyitott könyv, és ez a legjobb bizonságtevés, ha mi ott is Istenben bízva, hálásan, és nem panaszkodva viseljük azt, amit Istentől kaptunk. És ezt, hogyha tudjuk az ígét, és ezt úgy fogjuk fel, mindez egy külön Isten ajándéka és kegyelme, ez akkor nagyon sokat jelent számunkra. És én is találkoztam ilyen emberrel, nagytatám, aki nagyon egy jó fél évig volt ágyba fekvő beteg, és úgy kellett tegyük, vegyük, borotváljuk, rendezzük, és egy örök prédikációt hagyott nekem, nem mondta ő, de soha se nem panaszkodott, se nem mondott semmit, hanem ő azt a, úgymond, amit Isten reálszabott, vagy amit Isten reálhelyezett, azt úgy viselte, és nem zúgolódott, és ez egy örökre belém égett, és ez egy prédikáció, hogy az ember hogy kell viselkedjen a betegágyon. Öreg ember volt, 80 éves, és tudjuk, az idősökre nagyon jellemző, hogy zsörtölődnek, morgolódnak, mi is olyanok leszünk, ha megérjük, de milyen jó, hogy van ilyen példakép is, és ez is egy jó bizonságtevés. Én szeretném, hogyha a testvérek megértenék azt, hogy a szenvedés Isten kegyelme, és Isten azért adta nekünk, hogy ezáltal is bizonságot tegyünk környezetünkre, és ami jellemünket formálja és építse, és hadd legyünk mi is olyan emberek, akik a embertársainknak és a következő nemzedéknek is példát tudjunk adni, hogy hogyan kell Krisztusban szenvedni. Amen. Most az énekkart kérem szolgálni, és utána kérem Perényi Magdolnát.
Hol benne a bőde, hol csendes vizek folynak, hol a mezőn a virágok illatoznak, a Jézusom arra vezet, míg a követem, napról napra vele járok csendesen. Én követem Jézusom szüntelen, mindenütt, mindenkor Jézus követem. Én követem Jézusom szüntelen, napról napra mindig csak ő követem. Ott lenne a könyve, hogy csik kis sziklákának, patakról, ami a szerek szállnak. A Jézusom arra vezet, ott is követem, mert veszítő nem félek, ha ő velem. Én követem Jézusom szüntelen, mindenütt, mindenkor Jézus követem. Én követem Jézusom szüntelen, napról napra mindig csak ő követem. Vezet, amit mindig vezetek, és a mennyben áll majd örök életed. Én követem Jézusom szüntelen, mindenütt, mindenkor Jézus követem. Én követem Jézusom szüntelen, napról napra mindig csak őt követem.
Ezt a verset, amit el szeretnék mondani, Jézus lelkületét sugározzák, még akkor is, ha Jézus neve egyszer sincs benne. Mosolyod. Mosolyod, mely szívből fakad, aranyozza be arcodat. Mosolyod, nem kerül pénzbe, mégis sokat ér testvéred szerint. Gazdagítja azt, aki kapja, s nem lesz szegényebb az sem, aki adja. Pillanatig tart csupán, de örök nyomot hagy maga után. Senki sem oly gazdag, hogy nélkülözni tudná, és senki sem oly szegény, hogy meg ne érdemelni. Az igaz testvériség látható jele, hincs be a világot egészen bele. Mosolyod, nyugalom a megfáradottnak, bátorság a szenvedőnek, s vigasztalás a szomorkodónak. Mosolyod, értékes, nagyon jó, de semmiért meg nem vásárolható. Kölcsönözni nem lehet, ellopni sem, mert csak abban a percben van értéke, amelyben arcodon megjelenik. És ha ezután olyannal találkozol, aki nem viszonyza e várt mosolyt, légy nagy lelkű, s a magadét add, mert senkinek sincs nagyobb szüksége mosolyra, mint annak, aki azt másnak adni nem tudja.
Thank you. abban kell átmenni, mielőtt látható valósággá válnék. Isten csodaműhelye formálja át a hitet kézzel fogható valósággá. Nem az én gondolataim ezek, csak olvastam egy áhítatban, és úgy megfogta a szívemet. És sokat gondolkodtam rajta, hogy igazán akkor válik életté bennem az ige, amikor elkezdem élni. Addig csak elmélet. És olvashatjuk mi azt, és olvassuk is a Bibliában azt, hogy örüljetek, ha értem, üldöznek titeket, mondja az Úr Jézus. De öröm ez igazán? Szeretnék néhány dolgot megosztani a testvérekkel, ami az utóbbi időben történt velünk, és hogyan formálja Isten a hitemet, a hitünket kézzelfogható valósággá, hogy ne maradjon csak egy eszményi, egy elméleti hit. Több mint egy éve járunk Peleskére a gyerekekhez. Egy kedves család nyitotta meg a kapuit, és várnak minden csütörtökön délután 5 órától náluk. És jönnek is a gyerekek nagy örömmel. 20-22 gyerek jön az alkalomra, és nagyon örülök, amikor látom azt, hogy éheznek az Isten igére. Észrevettem én az utóbbi időben azt, hogy a házigazda néni az nincs jelen, dolga van, de a gyerekek örömmel jöttek, az ő gyerekei is jöttek örömmel. Olyan nagyon nagy jelentőséget nem tulajdonítottam neki. Aztán 2 héttel ezelőtt, amikor újra ott voltam a gyerekeknél, az óra foglalkozás alatt bejött a néni, és azt mondta, hát ez az utolsó alkalom, hogy itt vannak, többet ne jöjjön. És rosszul esett. Kezdtem úgy hirtelen végig gondolni, hogy na mivel bántottuk meg, mit csináltunk rosszul. És hát ő már kapott ezért hideget, meleget, és most úgy látja jónak, hogy ezt most itt fejezzük be. És rámosolyogtam, és annyit mondtam, hogy rendben, tehát nem, mi nem jöhetünk erőszakkal sehova. És utána következett a lecke. Hát volt egy gombóc a torkomban, amíg a gyerekeket tanítottam, mert nem tudtam, hogy hogyan tovább. És kérdezték is a gyerekek a végén, hogy jövő héten jövünk? Hát jövünk. Tudtam, hogy mivel a falu szélén laknak, gondoltam, hogy tehát így, ahogy közben én gondolkodtam, hogy hát teszünk oda, vagy 2-3 plédet, kimegyünk, amíg szép idő van, kimegyünk a mezőre, kiterítjük a plédeket, és megtartjuk az órát. Csak azért mondom el a testvéreknek, hogy lássák azt, hogy Isten olyan kézzelfoghatóan felel, és sokszor olyan gyorsan, mint ahogy meg se érdemelnénk. Ahogyan vége volt az órának, még visszamentem a nénihez a szobába, néhány szótban beszélgettünk, megköszöntem, hogy addig ott lehettünk, és bocsánatot kértem. Hogyha valami volt, valamit nem jól tettünk, akkor azt sajnálom. Nem szeretnék így elválni. És akkor ő elmondta, hogy hát nem az a baj, ne értsem én félre, az a baj, hogy a gyerekek szóltak otthon, meg többen hangoztatják, hogy ők hívők akarnak lenni, és ő nem akar ebben részes lenni, hogy a gyerekek hívők legyenek. És ugye elszomorodtam, hogy nem baj, hogy züllenek a gyerekeink, de baj, hogyha változni akarnak. Ilyen világban élünk. Aztán, amikor indultam volna hazafele, a szomszéd néni, nem ismertem őt eddig, csak hogy a gyerekei jártak oda, jött oda, hogy menjek be egy üdítőre hozzájuk. És bár szorított az idő, mert még itthon is volt valami dolgom, bementem. És ő nagyon hamar belevágott a dolgok közepébe. Úgy hallottam, nincs hol legyenek. Ha megfelel a mi lakásunk, jöjjenek ide hozzánk. Hát meglepődtem azon, hogy az Úr gondoskodik, hogy még időm se volt aggódni. És Isten már válaszolt, és amikor otthon még gondolkodtam és imádkoztam, hogy hogyan tovább, hogy kell-e igazán menjünk, hogy ne ráeröltessük valakire vagy valakikre az igét, akkor kaptam egy igét az Úrtól, Jeremiás könyve 50. részéből. Mert munkája van az Úrnak, a seregek urának, a káldeusok országában. És úgy lefordítottam magamnak, hogy mert munkája van az Úrnak, de hogy odaállok én oda, ahol az Úrnak munkája van. Mert az Úrnak munkája van otthon nálunk is, a környezetünkben, a szomszédságunkban. Munkája van az Úrnak nálam. És álljak én oda az Úr mellé, mert így válhat valóságos hitté a hitem. Aztán a szenvedéssel kapcsolatosan még valami foglalkoztat az utóbbi időben. Ma különösen közel kerültem szenvedéshez újra. Egy nagyon beteg fiatal lányt látogattam meg teremen, Izoldáról, már hallottak a testvérek. Rosszabbodott az állapota, nem jól van. És ő tudja ezt. De a lelke sincs jól, és ezt is tudja. És úgy beszélgettünk ma, azt mondta, hogy imádkozzak azért, hogy ő minél hamarabb halljon meg. És mondtam neki, Izolda, én csak azért imádkozhatok, hogy az Úr téged készítsen el, hogy amikor menni kell, kész legyél. Nagyon-nagyon nagy szenvedéseken megy keresztül. Ahogy a Péter apostol leveléből a szenvedés tüzéről olvastam, ő ezt éli meg minden nap. Égeti, belülről égeti egy tűz. És nem szűnik a fájdalma. De valamikor ez a lány egy nagyon élő, Istenhez ragaszkodó lány volt. És a szenvedés összetörte a lelkét. És én hiszem azt, hogy az imának ereje van. És mondtam is neki, hogy Izolda, mi még találkozni fogunk a mennyországban, és lehet, hogy még fogunk emlékezni, beszélgetni arról, hogy milyen volt itt. Imádkozzunk azért, hogy helyreálljon lelkileg, hogy a szenvedés ne törje úgy össze, hogy úgy menjen el, hogy nem állt helyre a kapcsolat az Úrral. Az, hogy mi vár ránk, azt nem tudjuk. De hogy milyen Istenben bízhatunk, abban azt tudjuk. És merjük rábízni az életünket úgy, ahogy vagyunk, hogy formálja a hitünket, ha kell, szenvedések által is. Amen.
Thank you. Az Úr Jézus drága nevében köszöntjük a kedves testvéreket, és azokat újból, akikkel együtt a mennyegző Isten tiszteletünk vettünk részt a tegnap Zsilahon. Mi jelentettük Temesvár, amikor elindultunk, hogy a bővített család elindulunk, azaz a gyerekeim, a fiam és a lányom Sámsonban maradtak, mi pedig úgy láttuk jónak, hogy ide jöjjünk a testvérekhez. Örülünk akkor, amikor Szatmára kell jöjjünk. Itt, ahol talán azon gyülekezetek közé tartozik, ahol a legtöbb a lelki testvérek mellett legtöbb a rokonság, ismerős, és annyira jól esik ez nekünk, különösen, és még ennél a gondolatnál maradok, az este úgy beszélgettük, hogy olyan jó származik ebből, és hasznos számunkra, már olyan értelemben is, hogy mi, akik úgy elkerültünk a szél rózsa különböző irányában, és egyszerűen örülünk, mikor találkozhatunk, és a gyerekeinknek, unokáinknak bemutatjuk azokat a személyeket, családokat, hogy ő is, amaz is, a te rokonod, a te ismerősöd hozzánk tartozik, abból a gyökérből származik, és ez jó esélyzés, mert eltelik egy hosszas idő, gondolom ezt maguk, az estvérek is ezt magukról ezt már észrevették, hogy nem tudja a család, hogy ki az ő rokona, hol vannak, merre vannak, és jó egy ilyen mennyegző Isten tisztelet, és örülünk annak, és megint ezt szeretném kihangsúlyozni, mikor Szatmára jövünk, most is apósom elé ültem. Mert ők a mi szellemei oszlopaink. Elnézést. Ők, és addig, azután is remélem a Jóisten életet, át örömmel fogunk jönni, de addig még őket látjuk, akár az interneten figyelünk benneteket sokszor. Még látjuk, hogy apósom ott van az oszlopnak. Éltet a hit a reménység bennünk, hogy ők a mi lelki oszlopaink. Az egész családnak. Ők tartanak fenn bennünk. Gondolkoztam, ezt mondjam. Nem mondjam, tudtam, elérzékenyülök, amúgy is ez a természetem, de elnézést kérek. Az ige kapcsán két gondolatom lenne, egy-két gondolat megosztanák, az evangéliumhoz méltóan viselkedni. Pál apostol nagyon világosan látta, sőt, ezt egy olyan gyülekezetnek ajánlta, aki talán legjobban a szívéhez nőtt, a Filippi gyülekezet. Nélkülözhetetlennek látta azt, hogy ahhoz, hogy az evangélium terjedjen, erővel hirdettessék, eredményesen, ahhoz méltóan kell viselkedni abban. Méltóan kell viselni. Ez nélkülözhetetlen. Nem megy. Anélkül nem megy. Volt használom ez a szó már a társadalmunkban, ha teszünk valóban egy nagyon rövid betekintést, a világunkban gond van a viselkedése. Globális módon gond van a maga viselettel, a viselkedéssel önmagában, a maga szószoros értelmében. Ha valaki ma munkahelyet akar keresni, nem is feltételez, hanem gyakorlati módon bead egy CD-t, leírja az életrajzát, és következik az, hogy fel is vegyék, fel is veszik, jó esetben megfelel szakmai területen, és minden oda, ami bele tartozik, de a lényeg az később derül ki. A viselkedés, amire máma nagy hangsúlyt fektetnek, hogy ki az az illető valóban, mit ér, mennyit ér ez az illető annak a cégnek, az később derül ki. Nem, nincs ez másképp a szellemi életben sem. Így van ez. Drága testvérek, hogy mennyire engedjük, hogy az evangélium győzön az életünkben, és mennyire rendeljük magunkat alá, az mindig később derül ki. A magatartásunkban, a viselkedésünkben. Isten bennünket nagy méltóságra emelt. Jézus Krisztusban Péter apostol meg is nevezi, ti pedig megtartásra való nép, szent nemzet, királyi papság, sőt, még ez nem is elég, hanem megmondta azt is, hogy ez nem is egy akármilyen élet, nem is egy akármilyen méltóság, hanem kell hirdetni is, hogy ő az, aki a sötétségből kihozott az ő csodálatos világosságára. Akik addig nem nép voltatok, most pedig népei vagytok, azaz Isten gyermekei. Na, ezt cselekszi az evangélium. És ennek hirdetője, ennek terjesztője kell legyek. Azt el kell mondani sokszor, szomorú szívvel, hogy szomorúan, hogy vannak esetek, amikor az ember azoktól kapja a visszakonfirmálást, ami a jó magaviseletet illeti, és a hívő életnek a megélését, akiről nem is gondolja. Első képzelés, olyan jó meglepetéseket kap. De van egy fordított oldala is, akit az eddig elvárja az ember, és valahol fel is néz rá bizonyos illetőre, még szolgál is, még bizonyos tekintélyt is kap, de amikor egy kicsit csak el kell, úgy a kisujjára úgymond kell lépje, már mindjárt leolvasod, hogy itt baj van. Itt már elesett a bizonyos tértél. Legyen ő akárki. Mert nem tudod. Abban a bizonyos pontban, helyzetben nem tudod viselkedni. Hirtelen kimutatta azt, amit nem kellett volna. Én kívánom a testvéreknek, hogy úgy éljük meg ezt a hívő életünket, a Krisztushoz méltó és az evangéliumhoz méltó életünket, mind akik csak a mában élünk, mind akiknek csak a ma van adatva. Mindig igyekezni, törekedni, nem védkezni, nem bűncselekedni, nem tévedni, nem haragudni, nem megsértődni, nem sérteni. Mert nem tudjuk soha, hogy lesz-e időnk megbocsájtani, lesz-e időnk bocsánatot kérni. Isten szent lelke, segítse meg bennünket, és engedjük, hogy az evangélium ereje győzön az életünkben. Annak hatása alá engedjük mindig, minden nap az életünket. Hogy az ő lelke, mi lelkünk el együtt, hadd mondja azt, hogy Krisztusnak vagytok a gyermekei, Istennek örökösei, Jézus Krisztusnak örökös társai. Vagy ha ilyen példamutató életre segítene meg bennünket az Isten, hogy így éljük meg, és így járjuk, és Jóisten így tudna megáld, és meg is áld az életünk bármilyen területén. Az Úr adja meg ezt a kegyelmet mindnyájunknak. Amen.
Amen.
Köszöntjük újból a kedves testvéreket, a vendégeket is Temesvárról, Szérből, Újvárosból, Hollandiából és Szatmáról. Testvéreket, akik itthon vagyunk. A Jóisten tegye áldottá életünket a következő percekben is, majd ha az igét hallgatjuk, és ezen a héten, amikor szolgálni fogunk ott, ahova Isten helyezett bennünket. Szeretném most a köszöntéseknél, vagy a megköszönésnél megemlíteni Hollandiából a Jeltje testvérnőt, üdvözöljük őt külön szeretettel itt közöttünk most délután. Több mint 25 éve, 26 éve, hogy először jártak itt a gyülekezetünkben, és azóta az alapítványukon keresztül nagyon-nagyon sokszor segítettek bennünket. Ruhákat, élelmet már akkor az elején, de aztán asztalokat, székeket, orgonákat, meg amit tudtak, meg amit a Jóisten rájuk bízott, ezt idehozták, nem csak ide persze, hanem még másoknak is, de mi is kaptunk belőle, és most szeretnénk megköszönni a testvérnőnek azt a munkát, amit ebben a misszióban, ebben a szolgálatban végeztek. Testvérek befejezték ezt a szolgálatot, többet így, ilyen formában, mint alapítvány, ilyen segélyszervezetként nem fognak így jönni többet, de most eljöttek erre az Isten tiszteletre, és szeretnénk megköszönni. Az Úr áldja meg a testvéreket, amit az Úr a szívükre helyezett, hogy hűségesen szolgáljanak neki ezután is. Egy néhány igét szeretnék ezzel kapcsolatosan olvasni és bátorítani a testvéreket a munkára. Máté 25:34-től. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Jertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és megruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna, vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna, és mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna. Mikor láttuk, hogy beteg, vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna, és felelvén a király azt mondja majd nékik, bizony, mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel, az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. A Jóisten jutalmazza a testvéreket, segítse időskorban is, a szolgálatban, az Úr munkájában. És még egyszer köszönjük mindazt, amit érettünk, az Úrért végeztek közöttünk.
Éveken keresztül.
Most
meg kell álljunk ebben a formában. De nem szívesen állunk le.
But now I little bit prefer, so I do.
Magánúton még ha az Úr kegyelmet ad, eljöhettek, de alapítványi formában többet nem tudunk jönni.
Yeah, I like very much to come here.
Szívesen jövök ide.
This is my was my love life, love for you.
Gyakorlatilag szeretetemet mutattam felétek, amit csak tőlem tellett, és a szívemből egy darabot.
So, we had from our foundation, our text of the Bible was 1 Johannes.
Bibliai alapigénk az alapítványi munkánk során János első levelében található.
1 Johannes 3.
Harmadik rész.
Vers 17 and 18.
A 17. és 18. versekről van szó. Tehát János első levele, harmadik rész, 17-18. Akinek pedig van miből élnie e világon, és elnézi, hogy az ő atyafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete. Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal.
Én is tegyek, hogyha én Jézusom, Krisztus anyám.
az Istenhez méltó élet, az evangéliumhoz méltó élet, ez a témánk ma délutánra. És érzékeljük ebbe, testvéreim, hogy itt nagyon gyakorlatias dolgokról van szó. Nem elméletről, nem valami szokások, amiket betanulunk, vagy szertartások, amelyeket átveszünk, és ismerjük ezeket, és ezekhez ragaszkodunk, hanem életbe vágó dolgok ezek. Nagyon gyakorlatias dolgok. Hallottam, illetve olvastam, hogy Nagy Sándor, a híres hadvezér, nagyon szerette a rendet és a fegyelmet a katonái között, és gyakran végzett ilyen vizsgálatot. Sorba kellett álljanak a katonák, és akkor ő jött, és nézte őket, hogy néznek ki, milyen a ruhájuk, milyen a fegyver, és ezeket a dolgokat. És egy alkalommal, amikor egy ilyen inspekcióban volt, akkor két embert látott, akinek volt valami hibája, valami probléma volt. Az egyiknek nem volt begombolva itt az ingje. És úgy állt ott drecbe, és várta a fővezért. A másiknak piszkos volt a ruhája. És az egész katonák elé hívta ezt a két embert. És azt mondta, hogy itt mindenki előtt most szedjétek össze magatokat. Tegyétek rendbe magatokat. Nem kell így élni, nem lehet ebben a hadseregben lenni. Hát ezek az emberek csinálták gyorsan is, szégyenből is, meg úgy, ahogy. De az egyik egy kicsit lustább volt, és szinte úgy lenézően csinálta ezt a dolgot, talán több munkája is volt, piszkos volt a ruhája. És ezt Nagy Sándor meglátta, hogy hoppá, milyen lelkülettel van ez az ember. És azt mondta, tessék még előrébb jönni, ide mellém. Tessék megmondani, azt mondja, hogy magát hogy hívják. És ez az ember azt mondja, engem úgy hívnak, hogy Nagy Sándor. Hát, azt mondja, kedves katona, azt mondja, vagy a nevét változtatja meg, vagy a viselkedését változtatja meg. Mert nem illik ehhez a névhez, ez a viselkedés, ez a megjelenés. És testvéreim, mi is minnyájan a nagy király elé járultunk most, és ő vizsgál bennünket. És hogyha közel jön hozzánk, vajon mit lát az életünkbe? Vajon nem kellene azt mondja nekem is, vagy neked is, nekünk, minnyájunkhoz, csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viseljétek magatokat? Úgy gondolom, hogy ezt mondaná. Milyen területekről van szó? Én egy néhány területet akarok hozni előtökbe, testvéreim, ahol az evangéliumhoz méltó életünk kell, hogy legyen. Az első és a legfontosabb, hogy a megtérés gyümölcsei kell ott legyenek az életünkben. Teremjétek a megtéréshez méltó gyümölcsöket, mondja az Úr Jézus. Ez a vágy, ez kell ott legyen az emberben. Nem a pénzszerzés, nem a bűnhöz, a világhoz való hasonulás, hanem a megtéréshez méltó gyümölcsöket. Pál apostol is mondott ilyet, és akarom idézni, amit Pál apostol mondott az egyik prédikációjában, a következőket. Először a Damaszkus belieknek és Jeruzsálem belieknek, a Júdeában egész tartományában és a pogányoknak hirdettem, hogy bánják meg bűneiket, és térjenek meg az Istenhez, a megtéréshez méltó cselekedeteket cselekedvén. Ez a megtérés, testvéreim, ugye többször mondtuk már, ez egy változás az ember életében. És többen átéltük ezt a megtérést, ezt a csodát, amit Isten végez az embernek az életében. Akkor ezeket a megtérés gyümölcseit meg kell éljük. Hogyha régen olyan volt az életünk, amilyen volt, hazudozás, csúnya beszéd, káromkodás, vagy irítség, veszekedés volt az életünkben, akkor a megtéréssel jött egy másik féle cselekedet, az Istenhez méltó cselekedet, a megtérés gyümölcse. Ha volt megtérés, akkor annak van gyümölcse. Látszik. Nem lehet eltitkolni, nem olyan, hogy hát én megtértem, de azt nem tudja senki. Én megtértem, de azt nem láthatja senki. Ezt én tudom meg az Isten. Ez nem így működik. Ez nem olyan titokzatos, hogy ezt nem láthatja senki. Ami a szívben munkálkodik, amikor Isten adja a hitet, amikor megbocsátja a bűnt, ezt nem látjuk. Ez az Isten titokzatos és elrejtett munkája. De az a változás, ami beáll az embernek az életén, az látható. És az evangéliumhoz méltó élet az, amikor ebben a megtérés cselekedeteiben megmaradok. Mindig több és több ilyen gyümölcs jelenik meg az életemben. Nem vagyok gyümölcstelen. Nem vagyok száraz keresztény. Nem csak leveleket, formákat, vallásosságot lát az Úr az életemben, hanem megtalálja ott a gyümölcsöket is. Ott vannak-e ezek a gyümölcsök az életedben? Erről nem csak beszélni kell, hanem gyakorlatilag ott kell legyen. Ott van-e? Ezért imádkozhatunk, hogy Isten adja meg mindenkinek. Aztán egy másik dolog az evangéliumhoz méltó élet, az az odaadás. Odaadom magam az Isten szolgálatára. Odaadom magam Isten számára. És idézem az igét, amit az Úr Jézus Krisztus mond a Máté evangéliumának 10. részében. Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engem, nem méltó én hozzám. És aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engem, nem méltó én hozzám. Van valami, ami deszkalifikálja az embert, és nem mehet tovább a Krisztus útján. Elmélet van. De itt arról van szó, hogy az az ember, aki megtért, oda szánja magát, oda adja magát az Úr számára, és semmi más nincs az életében fontosabb. Persze, hogy kell szeressük a családunkat, szüleinket, vagy gyermekeinket, vagy testvéreinket, de ez a szeretet, ami van szüleink, testvéreink fölé, ez kisebb. Az Isten szeretete nagyobb. Ha összehasonlítjuk azt a szeretet, amivel mi Istent szeretjük meg, amit a rokonainkat szeretjük, azt mondja az Úr Jézus, hogy az Istent szereted és meggyűlölöd. Hát nem gyűlölöd, de olyan nagy a különbség. Hogy annyira szereted az Istent, hogy első helyre teszem az Istent, odaadtam magamat, és azt mondom, nincs visszaút. Nincs visszaút. Az Úr Jézus ezt tette, így tette, és azt mondja, az evangéliumhoz méltó, ez az élet. Hogy odaadom magam. A Pál apostol úgy mondja, hogy szánjátok oda. Adjátok oda magatokat. Mint az ószövetségi áldozati állatot. Azt odaadták, oda tették az oltára, és ott elégett az oltáron, és így jutott az Istenhez. Na úgy gondoljuk mi, testvéreim, hogy mi hívő emberek megtértünk, csináljuk így, ahogy tudjuk az életünket, és akkor ez ennyi elég? Megtartunk dolgokat magunknak, úgyse tudják meg, úgyse látják meg, ezt így nem lehet. Ugye tudjuk az új szövetségből, az első gyülekezetből, amikor Anániás és Safira fér feleség, azt mondta, megtartunk mi valamit magunknak. Ugye, egy összeget. És mondunk egyet, és mi elszámoltuk másképpen. Meg tudták ezt tenni? Hát szóban, elméletben igen. De az Istent nem lehet becsapni. Oda adok mindent, vagy semmit. Ez nem úgy működik, hogy egy kicsit igen, egy kicsit nem. Igenis, meg nem is. Ki tudja ezt pontosan, hogy az Úré vagyok, vagy nem vagyok az Úré. Tehát oda kell szánjam magam az Isten számára. Ez az, ami méltó az Istenhez. Mert testvéreim, ő megváltott bennünket, és magának vett meg. Az övéi vagyunk. Ő az Úr. Ő a gazdánk. Ő a főnökünk, mondjuk így. És hogyha a hívő ember azt mondja, nem, én nem csinálom azt, amit az Úr akar. Nem érdekel. Akkor az ilyen hívő ember megjárja. Nem azért, mert az Isten milyen rossz és milyen nehéz dolgokat enged meg, hanem azért, mert mi nem vagyunk ott teljesen. És hozzak egy ószövetségi példát, és nagyon jól ismerjük a Jónás próféta történetét, ugye? Isten azt mondta neki, hogy menj Ninivébe, te az én emberem vagy, az én tulajdonom vagy, és én küldelek téged, hogy menj el Ninivébe. És nem tette meg ez a próféta. Az Isten embere volt, az Isten útján járt, és mégis ez az ember azt mondta, hát tudom én, hogy merre kell menni, miért kell ő megmondja nekem. És ez az ember megjárta a mélységeket szó szerint. Addig, ameddig lelkileg Istenhez kiáltott, és Isten megújított, mert meg lehet újulni. És ebben az odaadásunkban, kedves testvéreim, többször meg kell újuljunk. Többször oda kell szánjuk magunkat, mert vannak kísértések, van lazaság az életünkben sokszor. Megengedünk dolgokat magunknak, megmagyarázzuk, hogy mi az is csinálja, meg nem látják úgyse. És az evangéliumhoz méltó élet az, amikor én odaadom magam az Isten számára, és azt mondom, nincs visszaút. Még az életem sem drága nékem, mondja Pál apostol. Ennyire oda volt szánva az Úr oltárára. Milyen ez az odaszánás az én életemben? Egy következő terület, testvéreim, az a jellemvonás területe, az alázatra gondolok én. Most ezt akarom kiemelni. Mert az Úr Jézus Krisztus erre is kitér, és az alázattal kapcsolatosan is mond egy ilyen szép példát, amikor egy százados jött hozzá, és az Úr Jézus azt mondja, elmegyek és meggyógyítom a szolgádat. És tudjuk, mit felelt a százados, azt mondja, Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Hogy ez az ember ki tudta mondani, hogy nem vagyok méltó. Mi sokszor azt mondjuk, hogy de mi megérdemeljük, ha nekünk jár, mert büszkék vagyunk. Azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a világnak a közepe. És mindenki velünk kell foglalkozzon, vagy mindenki körülöttünk kell forogjon. És itt azt mondja Isten igéje, hogy az evangéliumhoz méltó élet az, amikor megalázkodok, és azt mondom, hogy nem vagyok méltó. Egyáltalán nem vagyok méltó. Nekem nincs érdemem. Nem tudok az Istentől kiérdemelni valamit, akármilyen sok jót tettem, akármilyen fajta ember vagyok, én nem sorolhatom fel, ennyit adakoztam, ennyit ültem az imaházba, ennyit ezt csináltam, azt csináltam. Ez nem tesz minket méltóvá. Mert az Istenhez nem lehet ilyen cselekedetek által jutni. Az Istent nem tudjuk befolyásolni ezekkel a tettekkel. Az Isten nézi a töredelmes és bűnbánó szívet. Azt mondja, hogy Isten a magasságban, a szentségben lakozik, de itt a megtört szívővel, az alázatos lelkűvel, itt van az Isten. Testvéreim, hogy gondolkodok én magammal kapcsolatosan? Hogy ki vagy te? Hogy fogalmazod meg, ki vagy te? Te egy jó ember vagyok. Jó munkás vagy. Hát lehet, hogy mások más mondanak, de ez sokszor bennünket jellemez. Lehet nem mondjuk ki, lehet nem írjuk le levélben, nem küldjük el SMS-be, hogy állítsatok nekem szobrot, de nagyon sokszor erre gondolom, hogy ez bizony nekem kijárt volna. Vagy hogy gondolunk másokra? Mert ez is az alázatról kellene beszéljen. Értékelem. Látom az erény oldalukat, a szépet, ami van az életükben. Mert az alázatos ember látja a másik embernek a jó tulajdonságait. A büszke ember az csak a másikat csak a rossz fénybe mutatja meg. Rosszul gondol rá. Az alázatos ember fel tud nézni másokra, és úgy látja, hogy azok az emberek többek, mint ő. Milyen lelkülettel vagyok. Az evangéliumhoz méltó élet? Az evangéliumhoz méltó élet az, hogy a Krisztus szolgája vagyok, megalázkodok előtte, felnézek rá, magamra úgy gondolok, hogy nekem nincs semmi érdemem. Semmi nincs. Minden az övé. Ő méltó. Az Úr Jézus Krisztus is a mennyben, a mennyei lények az Úr Jézus Krisztus méltóságát emelik. Vajon teszem én ezt? És amikor másokra gondolok, tudom-e értékelni az embereket? Szeretni? Meglátni a jó tulajdonságokat? Mert ez val az alázatra. Ez az evangéliumhoz méltó élet. És ha esetleg látok hiányosságot is, mert nem arról van szó, hogy akkor most azt ne is lássam meg, hát ne foglalkozzunk mi ezzel. Hanem ha meglátom a hiányosságot, akkor akarok segíteni annak az embernek. Mert nem vagyok én különb. Én is ugyanolyan vagyok. De jövök hozzá az az emberhez, gyere, imádkozzunk, gyere, beszéljük ezt meg, testvér. Menjünk előre az Úr útján úgy, ahogy kell, együtt. Ez az evangéliumhoz méltó. Azt mondja, hogy ezekkel nem érdemes ezzel foglalkozni, ezzel nem érdemes, így van. Tehát az evangéliumhoz méltó élet az az alázatos lelkület. Az Úr Jézus azt mondta, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Vajon ott van-e bennem ez az igyekezet? Ez lehet egy másik ima téma. A következő terület, testvérem, az evangéliumhoz méltó élet a szolgáló élet. Hát mind tarthatom én magam alázatosnak, már ez az erényem, hogy ó, én nem vagyok én méltó, nehogy megszólítsatok engem, hogy álljak előre. Nem vagyok én eleméltó. Nem arról van szó, hogy akkor egyáltalán nem vállalhatok semmit. Hát én olyan méltatlan vagyok, én nem mondhatok el semmit magamról. Nem erről van szó. Persze méltatlan vagyok, de amikor beszélni kell, beszélek az Úrról. Az Úrról. Itt az evangéliumhoz, a Krisztushoz méltó életről beszélünk. Erről beszél itt Pál apostol, és azt mondja a testvéreknek, csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viseljétek magatokat. Nem azért, hogyha ott vagyok, akkor összeszeditek magatokat, ha nem vagyok ott, akkor van lazaság is. Nem erről beszél. Hanem azt mondja, hogy bennetek ott van ez a lelkület, a buzgóság, a szolgálatban akartok helytállni, és ugyancsak az Úr Jézus Krisztus példa ebben nekünk, ő mondja, a Máté evangéliumában, de más helyeken is az evangéliumban, mely városba vagy faluba bementek, tudakozzátok meg, ki abban méltó, és ott maradjatok, amíg tovább mehettek. Az az ember, aki megy szolgálni, az az ember meglátja másokban a nyitottságot. Az az ember szólja az evangéliumot, az örömüzenetet. De ebben a munkában jár. Ebben fáradozik. Azt mondja, bementek ebbe a faluba. Ha befogadnak, maradjatok ott. Ha nem, akkor rázzátok le még a port is, és menjetek tovább. Tehát az evangéliumhoz méltó élet, ez a szolgáló élet. Amit meg tudok én tenni. Vannak dolgok, ami úgymond a kezünk ügyében vannak, és testvéreim, nem vár az Úr tőlünk először is a legnagyobb dolgok. Menjél el Afrikába misszionárusnak. Vagy menjél el, nem tudom én, milyen elhagyatott törzshöz. Lehet, hogy majd az Úr elhív ilyen szolgálatra is valakiket. De el kell kezdeni ott, ahol vagyok. Látom az embereket a munkahelyen, a szomszédságban, és mivel tudok én szolgálni? Egy jó szóval, egy bátorítással. Az evangéliumhoz méltó élet. Nem csak az, amikor így nyilvánosan, gyülekezetileg megválasztanak, meg meghallgatunk. Ez is egy szolgálat, persze. De az is, amikor otthonunkban, akkor, amikor embertársainkkal ott vagyunk, segítőkezet akarunk nyújtani, megértjük őket, meghallgatjuk őket, elbeszélgetünk, imádkozunk. Ez a szolgáló lelkület. Az Úr Jézus azt mondta, én nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak, és adjam az életemet. Ez az, ami méltó az Istenhez. Nem kevesebb, testvéreim. És végül, ahogy már mondták is a testvérek, és itt az igében van, a szenvedés is méltó az evangéliumhoz. Mert vannak olyan emberek, akik a szenvedést el akarják kerülni. Mert valóban hallottuk, olyan világban élünk, ahol mindenféle kütyüt kitalálnak, ugye, hogy a szenvedést kerülje el az ember. Mindenféle gépeket, meg dolgokat kitalálnak, ami az élet színvonalt növeli, és hogy kerüld el a szenvedést. Minél kevesebb munkával, minél kevesebb izzadsággal, probléma mentesen old meg. Mosás, mosogatás, mindenféle. És nem rossz dolgok, persze, de így valahogy ezt akarja az ellenség, hogy ezt valahogy spóroljuk ki a hitéletből is. Pedig Isten megengedi a szenvedést. Nem kellemes a szenvedés, persze. De az az ember, aki ezeket a dolgokat járta, már ezt az útat járta, hogy igyekszik a megtérés gyümölcseit élni, alázatosan, szolgálva, odaadóan élni, ha belekerül egy ilyen szenvedést, az az ember nem esik kétségbe, hogy jaj, most mi lesz vele? Most elpusztulok. Nem kezd el panaszkodni erre a dologra, hanem arra néz fel, hogy Uram, most akkor mit akarsz ezzel kimunkálni az életemben? Mert ez a lényeg. Megengedted ezt a körülményt, most hogy használjam ezt a te dicsőségedre? Hogy tudjak ebből a helyzetből evangéliumot hirdetni? Hogy legyen ez? És erről beszél itt, hogy néktek adatot az a kegyelem, nem csak, hogy higgyetek őben, ez a kezdet. De utána folytatódik, és vannak még dolgok, és azt mondja, a szenvedés is ide tartozik. Lehet, hogy érzelmileg hat a szenvedés. Mert lenéznek, és úgy érzed, hogy egyedül vagy. És ez a borzasztó nagy szenvedés. Lehet, hogy így hat az emberre. Lehet, hogy szóbelileg jön a szenvedés. Mert elkezdenek csúfolni, elkezdenek ilyen kötekedő kérdésekkel az emberek elővenni. És ez persze, hogy nagyon megalázó, és nagyon rosszul esik az emberek, egyfajta szenvedés. Lehet, hogy fizikai szenvedés. Lehet, hogy konkrétan bántalmazzák fizikailag valakit, vagy elbocsátják a munkahelyről, vagy efféle fajta szenvedést is átélhet valaki. De felfogom-e kegyelemnek? Az Isten valamit akar bennem, vagy éppen általam munkálni? Lehet, hogy anyagi szenvedés. Lehet, hogy a munkahelyről tesznek, bocsátanak el. Éppen azért, mert valaki hívő. Az Istennek a gyermeke. Ugye itt van a Bodnariú családnak a helyzete, meg más családoknak a helyzete. Szenvedés. Elvették a gyermekeket. Olyan a törvény, olyan a politikai rendszer, olyan intézmények vannak az országban. Különféle szenvedések. De Isten formálni akar azért, hogy az evangéliumhoz méltó legyen az életem. Tudjátok, a hívő élet nem mindig könnyű, de szép. A hívő élet nem mindig a legegyszerűbb, de nagyszerű. Azért, mert ezen az úton mehetünk a menny felé, mert nincs más út, nincs más lehetőség. És hogyha ki akarom kerülni, ki akarom spórolni az életemre, azt mondom, hogy miért kell én foglalkozzak ezekkel a dolgokkal, hogy kedvesebb legyek, a megtérés gyümölcsei legyenek ott az életemre. Miért kell? Hát úgyse látják azt annyian. De látják, testvéreim, mert nézik az életünket. Nem csak Nagy Sándor járta végig az ő hadseregét, hanem az Úr Jézus Krisztus is végig járja az ő embereit. És vajon mit lát? Vajon nem-e azt mondja, hogy igazítsd az életedet? Változz meg, újulj meg, hogy az evangéliumhoz méltó legyen az életed. Én kívánom, hogy minnyáján erre igyekezzünk.
Atyánk, magasztalunk téged a te igédért, köszönjük azt, hogy figyelmeztettél bennünket, hogy hogyan élhetünk az evangéliumhoz méltó életet. Istenem, szeretném, hogyha a hétköznapokban, amikor nem csak elméletileg, hanem gyakorlatilag is meg kell éljük a mi keresztényi voltukat, adjat, hogy meg tudjuk élni, adjat, hogy meg tudjuk teremni a gyümölcsöt, a lélek gyümölcsei ott legyen az életünkben, adjat, hogy a mi életünk egy nyitott könyv legyen, egy bizonságtevés te rólad. Szeretnénk így élni a hétköznapokba, hogy az emberek meglássák, hogy mi te hozzád tartozunk, és az, hogy mi megismertünk téged, és mi kegyelmet kaptunk tőled, és alázatban tudjunk járni. Könyörgünk, hogy így áld meg a mi életünket, és adjál erőt, hogy az evangéliumhoz méltó életet tudjunk élni. Amen.